És az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltár első versét, Dicsér téged teljes szívem. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem hirdetem neved. Dicsérlek Istenek felett, én tégedet, mert azt érdemled. És a te szent egyházadban imádkozva nevet tisztelem. Áldásodra én kész vagyok, hálát adok neked, Istenem. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten búcsúztak szerettei Szent Imrei Gyula István, 77 éves, és Zetkó Istvánné Tóth Aranka, 79 évesen elhunyt testvérünktől. Kvanka Miklós életének 57. évében elhunyt, augusztus 4-én volt a búcsúztatója római katolikus vallása szerint. Köztünk vannak szerettei, akik közül többen is gyülekezetünk tagjai. Búcsúzik tőle felesége, gyermekei és családja, valamint sógora, sógornője és azok családja. Szentlélek vigasztalását kívánjuk innen is elhunyt testvéreink hozzátartozóinak. Házasulandókat hirdetek, augusztus 27-én. 16 órakor templomunkban kérik Isten áldását közös útjukra Nagy Ervin dési születésű asztalos és Magyar Mónika szegedi születésű ápolónő. Szeptember 4-én a Dunabogdányi Református templomban kérik Isten áldását házasságukra Timár Dávid budapesti születésű római katolikus és Birtalan Emőke marosvásárhelyi születésű református vallású testvérünk, az ő szülei gyülekezetünknek tagjai. Isten áldja meg az eljegyzett párok szándékát és közös életét. Hittanús táborunk a héten a Kazinczy iskolában rendben lezajlott. Hálát adunk a 60 résztvevő gyermekért és a 20 segítő fiatalért. Péntek délután itt a templomban kis beszámolóval, énekkel, játékkal búcsúzhattunk a résztvevőktől a szülők jelenlétében. Megköszönjük minden kedves testvérünk szolgálatát, segítségét és a táborért mondott imádságokat. Most folytassuk az istentiszteletet a megkezdett Zsoltár, a 138. Zsoltár további verseinek éneklésével. A második vers így kezdődik: Öregbül nagy dicsőséged. Öregbül nagy dicsőséged, mert megteszed, amit megmondasz. A könyörgök ínségemben, engem menten megszabadítasz. Téged minden földön lakok, nagy királyok uram dicsérnek, mert szent ígéd tiszta voltát, igazságát eszükbe vették. Hallgassátok meg Isten igéjét, Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből, a 15. fejezetből olvasom az első 10 verset. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, melyben álltok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, amint hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek, majd megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, némelyek azonban elaludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután az összes apostolnak, végül mindenki után, mint egy torzszülöttnek, nekem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem volt hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. A kegyelem Istene tegye áldottá igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és teremhessen bennünk gyümölcsöt. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Áldunk téged, Istenünk, hogy ebben a hőségben is eljöhettünk, mert szomjazunk, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Látod, hogy mennyi feladatunk van, látod, hogy mennyi minden terhelődik a szívünkre, látod, hogy sokszor mi magunk vagyunk az akadályok, hogy mindez megvalósuljon. Nagyon nagy szükségünk van segítségre, bátorításra, támaszra. Köszönjük, hogy nálad mindezeket megtaláljuk. Kérünk téged, hogy munkálkodj szent lelkeddel bennünk. Hogy igazi benned bízó emberek lehessünk. Olyan hívők, akikre vár ez a világ. Kérünk, hogy formáld a mi lelkünket. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Az igehirdetésre készülve a 684. éneket énekeljük minden versével, így kezdődik: a sötétség szűnni kezd már. A sötétség szűnni kezd már, az a csillag eljön hozzánk, véget ér a gyásza sóhajtás. Mikor az a csillag kívül, többé mind elhalványul, ő előtte minden térdre hull. Hallgassuk meg az Efézusi levél soron következő versét, a 6. fejezet 15. versét, amely így hangzik: és kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Foglaljuk-e helyünket. A ige arról szól, hogy milyen fegyverzet szükséges a keresztény élethez, és itt most a béke sarujáról van szó. A magyar fordítás egy kicsit bonyolultra sikeredett, azért, mert az eredeti görög szöveg is egy kicsit bonyolult, de itt a béke evangéliuma hirdetésére való készség sarujáról van szó. Tehát békességre szükség van ebben a világban, ez biztos. Csak különös az összefüggés, hogy a Biblia a lelki fegyverzetnél emlegeti a békét. A béke, mint a harci öltözet egy darabja. Ez elég különösen hangzik. Mi nagyon nem így képzeljük el a dolgot. A békét. Nem a harcról beszélek, hanem a békéről, hogy úgy gondoljuk, hogy itt a templomban békességgel kell megtöltekeznünk, és lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy otthon is elsősorban erre a békességre kell törekednünk, minél kevesebb összeütközés legyen otthon, hogy minél kevesebb gondunk legyen, minél kevesebb dolog terheljen minket, hanem szép békességbe tudjunk Istenre figyelni, és vele élni, és boldogok lenni itt ezen a földön. Nos, hát ez a kép, ami talán a mi fejünkben is ott van, ez a kép nagyon rossz. A Biblia nem támasztja ezt alá. A Bibliában, ahogy mondtam, egy egészen más kép él a hívő élet békességéről. Itt azt mondja, hogy ez a kereszténység harci öltözetének egy darabja a békesség. Így mondhatjuk, hogy egy támaszpont, ahol megvetve a lábamat, bátran harcolhatok. Hiszen a sarunak az volt a lényege, hogy amikor a katona ment a harcba, akkor a lába az jól védve legyen, és jól tartsa az a saru, ne legyen gondja, hogy beleakad bármibe a lába, viszont ne is sérüljön a lába, és ha a talaj egyenetlen vagy csúszós, akkor is jól tudjon haladni. Hát a saru egy biztos támasz volt ahhoz, hogy a csatában a katona megállja a helyét. Tehát a békesség az nem arra való, hogy az töltse ki a napjainkat, hogy elvonuljunk az élet harcai elől, hanem a békesség arra való, hogy mint a saru, egy támaszpont lehessen nekünk, hogy az életben, a csatában helyt tudjunk állni. Így mondja, hogy az Isten békessége uralkodjék a szívetekbe, de ezt a hétköznapokra mondja, hogy amikor különféle nehézségekbe, helyzetekbe, megoldandó feladatok közé kerültök, akkor A békesség legyen egy olyan támaszpont, ami segít nektek helyt állni és harcolni, és az Isten oldalán megtenni minden rátok bízott feladatot. Méghozzá szépen, rendben, gyorsan. Tehát a békesség nem áll ellentétben mondjuk a pörgéssel, hogy úgy nevezzem ezt. Amikor az ember látja feladatokat és sorra teszi az Isten békességével a szívében. Ez természetesen nagyon fontos, és ha az nincs ott a szívembe, akkor minduntalan beleütközök valamibe, fönnakadok azon, hogy egyedül kell csinálnom, hogy nem támogatnak, sőt, valaki akadékoskodik a sok feladatom között, és hogy mennyi minden hárul rám, és nagyon sok mindenen tudok kiakadni, hogyha békesség nincs ott a szívembe. És a békesség azért kell a szívembe, hogy minél jobban, minél pörgősebben mindazt, amit rám bíz az Isten, amiben helyt kell állnom, meg tudjam tenni. Támaszpont, ahol megvetve lábamat bátran harcolhatok, egy erős saru. A római katonáknak a saruja egy különleges, erős csizma volt, így hívták, de azért mondjuk sarunak, mert a lábujjakat például szabadon hagyta, hogy a láb nagyon jól tudjon mozogni benne, ne is fülledjen be, ne legyen melege, de nagyon erősen, nagyon szorosan tartotta, és az alja különlegesen erős anyagból volt. Jézus Krisztusról azt olvassuk, hogy ő az erős, fegyveres legyőzője. Ezt az evangéliumban olvassuk, amikor azzal vádolják meg, hogy az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. És Jézus azt mondja, hogy ez nem így történik. Az ördög fogva tartja az övéit, és így mondja, hogy amikor őrzi az erős fegyveres az ő palotáját, amilyen csak van, az békességben van. Tehát van egy fajta hamis békesség. Jaj, nehogy összetévesszük ezt a Krisztus békéjével. A hamis békesség, amikor önmagammal teljesen meg vagyok elégedve. A hamis békesség, amikor úgy gondolom, hogy hagyjanak engem békén, és akkor minden jó lesz. Az igazi békesség egészen más. Csak gondoljuk végig, hogy a mindenható Isten hozta közénk a békét, az ő békéjét. Ezt is mondta, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adok nektek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljetek. Amikor az Isten eljött közénk, Jézus Krisztusban, akkor ő nem arra vágyott, hogy egész nap hagyják őt csak békében, csak annyi feladata legyen, ami nem zavarja meg ezt a nyugis tempóját. Nem. El se lehet ezt képzelni Jézus Krisztusról. Mit is mondtam? Ez az ő megcsúfolása. Nem. Ő az alvásából csípett le jó nagy darabot, amikor késő estig jöttek hozzá az emberek, hajnalban fölkelt, hogy imádkozzon, hogy tartsa a kapcsolatot mennyei édesatyjával, és már korra reggel készen álljon az Isten békességével szolgálni, és a sokféle feladatot ellátni, ami rá van bízva. Jézus Krisztus a látszat békénket össze akarja törni. Azt mondja, hogy Az erős fegyveres, a sátán őrzi a palotáját, és tartja ilyen békességbe, hogy láttam ilyen úgynevezett hívő embereket, nem is keveset, akik így gondolkoztak, hogy csak nekem legyen meg a kis békességem, nyugalmam, én nekem ne kelljen kapkodnom, ne kelljen túlságosan foglalkoznom sok minden zűrzavarral, kapcsoljuk ki, legyen békesség. Nem erről szól a hívő élet. A sarú, a békesség sarúja a harci felszerelés darabja. A látszat békét össze akarja törni. Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy akkor eljön a nálánál erősebb fegyveres, ez Jézus. Akkor mindenét elveszi, amie van. És egy másfajta békességet ad, ami belül van, és nem kell nekem foggal körömmel őriznem, és azért van, hogy arra tudjak támaszkodni. Természetesen olyan értelemben ápolni kell ezt, hogy napról napra megköszönni Istennek, és kérni az ő segítségét arra a napra is. Nézzük még röviden, hogy három dolgot elmond ez az ige. Azért érdekes ez az ige, különös, mert kétféleképpen lehetne tulajdonképpen fordítani. A fordítás megengedi azt, hogy nincs benne a szövegben az, hogy a hirdetés, az nincs benne, ez a szó. Szó szerint a békesség evangéliumára való készség saruja. Ezt lehetne úgy is érteni, hogy rosszul, hogy a bennem levő békességről van szó. És lehet úgy is értelmezni, hogy ez egy olyan békesség, amivel kezdenem kell valamit, és amivel útnak kell indulnom, és amit hirdetnem kell. Nagyon helyesen az összes fordítás így fordítja, mert ez elég nyilvánvaló a többi szóból, ami ott mellé van fűzve. Nem nyelvtanilag, hanem az értelmében. Milyen hát az igazi béke, a Krisztus békéje? Azt mondja, hogy az egy lábbeli. Ugye, ott van mellette a szó. És a lábbeli a mozgást segíti elő. Aki ül, vagy esetleg egy helyben áll, nagyon jól megvan lábbeli nélkül, legfeljebb a fázás miatt beburkolózik takaróba, de lábbeli nélkül nagyon jól megvan. Annak van szüksége a lábbelire, aki mozog, tevékenykedik, harcol, ugye a kép szerint, mert ez egy harci sarú, minden esetre lábbeli, amely a mozgás segíti elő. A hívő ember élete állandó mozgásban van. Ha nincs feladata, nem találja a feladatát, baj van. Ott a kísértőnek van ott a helye. És akkor jön. Jó, hogyha be van táblázva az időnk, a napunk. Én is azt szeretem, amikor minél több feladatom van, mert akkor nincs idő más dolgokra, amik elvonnak Isten ügyétől, amik nem olyan fontosak, amik az embereknek nem segítenek. A keresztény élet, a hívő ember élete mozgásban van. Itt egy lábbeliről van szó, amikor a békességről van szó. Második dolog, örömhír, azt mondja. Evangélium, ugye ez egy görög szó, de ha lefordítjuk, akkor örömhírt jelent. A békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Örömhír. Mi ez az örömhír? Az örömhír az, hogy Isten eljött közénk Krisztusban, nem azért, hogy megmutassa, hogy ő milyen csodálatos békességben tud élni itt ezen a földön, a sok-sok zűrzavar között is, ő nem foglalkozik ezzel, őt meg sem érinti, nem. Arról szól az örömhír, hogy az Isten lejött közénk, hogy neki lásson, ami zűrzavarunkat rendbe tenni. A sok-sok elrontott feladatunkért helyt állni. 3 éve adatott, hogy járja a falvakat, városokat zsidó országban és környékén, és nagyon rövid idő volt ez, és gyalog, megállás nélkül szinte járta, hogy szóljon az embereknek, hogy segítsen rajtuk, hogy fölhívja a figyelmüket, hogy itt van köztük az Isten országa, megérkezett a segítség. És végül vállalta a legnagyobb zűrzavart, az elrontott dolgaink, bűneink kijavíthatatlan terhét, amelyik mégis kijavítható volt egy módon, hogy ő végképp aláll, és elhordja úgy, hogy ő is majdnem összeroskadt alatta, de ő elbírta. Ne úgy képzeljük el a megváltásunkat és a keresztet, hogy Jézus Krisztus a kis ujjával elhordozta ezt a dolgot. Ő volt az, aki elbírta ezt az iszonyú terhet. De ő is csak a mindenható Isten csodálatos segítségével. Mégpedig a mindenható Isten azt mondta neki, hogy most ezt neked kell hordoznod, erre felkészülnöd. Ez egy olyan, mint a cirkuszban a lélegzet elállító mutatvány, hogy egy pillanatig minden összpontosításra és minden erőre szükség van, hogy megtartsam azt a társamat, aki ugrik és leng közben a trapézon. Mérhetetlen összpontosításra és lelki erőre volt szükség, hogy ő helytálljon ott a keresztet, és feltámadt. És igen, ez is megmozgatja a hamis békességet, hogy ő él. Akivel találkozott, az úgy kizökkent abból a tudatából, hogy igen, itt ezen a világon meghalunk, ennyi az élet, majd lesz egy, ugye zsidók voltak mindnyájan a tanítványok, hitték, majd lesz egy halál utáni élet. De amikor találkoztak, szembesültek az élő Jézus Krisztussal, akinek a halálánál ott voltak, és látták, és tudták, és hallották a hírt, abszolút megdöbbentek, kizökkentek a békességükből, és egy olyan hírt kaptak ezzel, hogy az Isten közénk jött megváltani minket, és ő életre kelt a halálból, egy olyan hírt kaptak ezzel, amivel nem maradhattak bezárkózva. Addig, amíg ezt meg nem emésztették, vagy még nem, el se jutott a tudatukig, addig be voltak zárkózva. De mihelyt eljött a Szentlélek, és megemésztették ezt a dolgot, hogy mi történt, nem tarthatták magukban. Kiálltak és elmondták, és hirdették azoknak az embereknek, akikkel találkoztak, és továbbadták az örömhírt. Hogy az Isten a legnagyobb segítséget megadta, amit csak adhatott. Hogy rá te is számíthatsz és támaszkodhatsz egész életed, minden feladatában. És hogy ő legyőzte a halált és él. És uralkodik ezen a világon a látszat ellenére. És minden úgy lesz, ahogy ő azt eltervezte. És minden a lehető legjobbra fog fordulni a végén, amikor eljön az ő országa. Ez egy olyan hír volt, amit nem hallgathattak el. Az örömhír. Továbbadásra késztek. És azt mondja, hogy a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Hát az összes többi szó benne van az eredetibe, a hirdetés az nem, az egy kiegészítés, de az szükséges kiegészítés, hogy értsük, miről van szó. Készség, ez benne van az eredeti szövegben is. Ma már úgy értjük ezt, hogy ugye valami, amit megtanulunk elméletben, a fejünkben, úgy lesz a sajátunká, úgy lesz készségé, ha azt gyakoroljuk. Tehát, ha mondjuk az úszás, a biciklizés, meg a tanulásnak is van egy ilyen oldala, hogy meg kell tanulnunk tanulni, ezek mind olyan dolgok, amiket el kell kezdeni, eleinte nehezen megy, de ha gyakoroljuk, akkor készség lesz belőle, és akkor, amikor csak szükség lesz rá, akkor tudjuk csinálni. És ez nagyon fontos. Ahhoz, hogy az emberek figyelmét felhívjuk az örömhírre, az evangéliumra, az nem megy csak úgy magától. Kell hozzá készség. És ez először is a fejbeli tanulással indul, hogy megértem az összefüggéseket, megtanulom, hogy miről van szó, de ez nem szabad, hogy ott maradjon a fejünkben, hanem rögtön el kell kezdeni, amit megértettem, gyakorolni is. Hogy bízzak abban az Istenben, és rá tudjam bízni ezt a feladatomat is, meg azt a dolgot is, és minél teherbíróbb legyek, és minél többet tudjak megcsinálni, gyakorolni kell. Így alakul ki a készség. És akkor majd készen fogok állni mindig, ahogy mondja az apostol, hogy Péter, hogy legyetek készen számot adni mindenkinek, aki kéri tőletek a bennetek élő reménységről. Ha megtanulom, hogy miről van szó, és gyakorlom az életemben, akkor készen fogok állni, hogy amikor valaki érdeklődik, akkor nem megszeppenjek, hogy húha, mit is kell most neki mondani? Hú, de furcsa, nekem meg kellene szólalnom, és az Isten nevét elmondanom, és valami olyat mondanom neki, amin ő is meg fog lepődni, hát erre kell készség, ugye ez a háromféle, hogy megtanuljam, hogy miről van szó, gyakoroljam az életemben, és készen álljak, alig várjam, és imádkozzak azért, hogy tudjak erről valakinek beszélni. Reményik Sándornak van egy szép verse, ugye békesség Istentől, a szép erdélyi református köszönést dolgozza fel ott. Tudjuk, hogy ő egy nagyon nehéz korszakban élt, Trianon után, amikor fölborult ott az egész magyar világ, és egy idegen, ellenséges uralom alá kerültek, és úgy kellett megtalálniuk a helyüket. És azt mondja, hogy ez a köszönés, ez nagyon sokat segített ebben, mert ez azt jelenti, hogy békesség van Istentől. És így fogalmaz benne, hogy nyugalma nincs, de békessége van. Na hát ez tényleg az isteni békesség. Nyugalma nincs, tehát rengeteg a feladata, rengeteg minden zúdul rá, ami probléma, ami fel kell dolgoznia. Nyugalma nincs, de békessége van. Mert szívében ott a megváltó Jézus Krisztus jelenléte, békessége. És azt kell mondjam, hogy a mennyben is. Tehát hogy ez nem egy valami olyan dolog, amit le kell küzdenünk itt ezen a földön, hanem a mennyben is úgy lesz. A Bibliában nem úgy látszik a menny, mint ahol a lábukat lógázzák a felhőkön, és dalolásznak. Ugye a legtöbben így gondoljuk, így adjuk tovább a mennyet. Ha a Jelenések könyvében elolvassuk, hogy mi történik ott, azt mondja, kapuk nyitva vannak, hordják be a szekereket, és a életnek fáján terem a minden évben, a, minden hónapban a gyümölcs, és a levele a pogányok gyógyítására való. Tehát ott történnek dolgok. Ott folyamatos tevékenység van. Mert ez való nekünk. Aki föladja az életet, és csak ezt a békénhagyást gondolja magáénak, az nem él sokáig. Aki tevékeny, már itt ebben az életben sokkal tovább él, és aki meglátja a feladatokat, és teszi, és ez nem azért van, hogy majd a mennybe pihenjünk, mert ott sem az unalom vár minket, hanem sokkal szebb és sokkal tisztább feladatok lesznek, és ezek nem emésztik fel az energiánkat, hanem örömmel fogjuk végezni. Na hát erre készüljünk, már itt a Földön a békesség evangéliumának hirdetésére készséget adó saru felhúzásával. Minden nap. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre, a 397. dicséret első versét énekelve, ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel, mert nem hagy az, ki népeket teremtett, senkit sem éven, bűnben veszni el. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetet. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk ismét, helyünkről fölkelve. Köszönjük Istenünk, hogy világosan szólsz hozzánk, és elénk állítod a te eszményedet erre az életre. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy a pörgés és a szüntelen tevékenység az a te eszményed. És köszönjük, hogy azt is láthatjuk, hogy mindehez egy belső békességet, a megváltottság csodálatos tudatát akarod adni. Köszönjük, hogy ez a kettő együtt, a belső békesség és a külső szüntelen tevékenység, ez a te eszményképed. Köszönjük, hogy így jöttél el, értünk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy mindent megtettél, és még a legnehezebbet is vállaltad azért, hogy nekünk életünk legyen is. Bővölködjünk. Köszönjük Jézus Krisztus a te kereszthalálodat, amelynél kevesebb nem lett volna elég az általunk elkövetett rossz dolgok jóvátételére. Köszönjük, hogy a Te békességed uralkodhat a szívünkön. Segíts napról napra gyakorolni ezt, ha már tudjuk. Segíts, hogy készségesek legyünk, és várjuk, hogy mikor és kitől kapjuk a megszólítást, hogy továbbadhatjuk a Te örömhíredet a megváltásról. Kérünk Téged, légy gyászoló testvéreinkkel, emeld föl az ő szívüket is, töltsd meg őket is vigasztalásoddal. Kérünk azokért, akik nehézséget hordoznak, akiknek nehéz családi körülményeik vannak, akiknek sok munkájuk van, amiben helyt kell állniuk. Uram, a Te békességeddel mindez lehetséges. Kérünk, könyörülj és add nekünk naponként a Te békességedet. Amen. Most egy csendes percben mindannyian vigyük imádságunkat az Úrhoz, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádságunkba foglaljuk népünket is a himnusz éneklésével. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 788. énekünket végig, Tégy engem békeköveteddé. Így engem béke követeddé, hogy hintessem az ige magvakat. Ó, szent lelket hadd uralkodjék bennem, és az ajkamra adj tiszta szavakat. Ó, add Uram, hogy soha ne feledjem, hogy mi voltam és mivé lettem én. Egész életemmel, lényemmel hirdessem. Jézus él, benne mindig van remény. Tégy engem béke követeddé, bár nélküled én oly kicsiny vagyok. A harcaim közt az ad erőt nékem, az ige fénye újra rám ragyog. Ó, add Uram, hogy soha ne feledjem, hogy mi voltam és mivé lettem én. Egész életemmel, lényemmel hirdessem. Jézus él, benne mindig van remény. Tégy engem béke követeddé, már sóvárogva vár rád a világ. Ó, add, hogy lámpás legyek szent kezedben, aki utat mutat másoknak hozzád.